Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Bokros Lajos, a Magyar Demokrata Fórum fővárosi területi listavezetője és a párt miniszterelnök jelöltje. Mindjárt ezzel szeretném kezdeni. Minden pártnál az országos listavezető szokott lenni a miniszterelnök jelölt. Ez hogy önöknél másképp van?
Jó estét kívánok a hallgatóknak, köszönöm szépen a meghívást. A kérdésre röviden lehet válaszolni, ez taktikai megfontolás volt, ugyanis a választópolgár a fővárosi listát fogja látni a szavazólapon kinyomtatva. Az én nevemmel az országos lista az nem jelenik meg a választópolgár előtt.
Tehát ha látják, gondolják, hogy ön a húzónév,
ott így van, pontosan erről van szó.
Mit fog csinálni, ha bejut, hazajön Brüsszelből?
Hazajövök Brüsszelből, és szeretnék vezető szerepet játszani a megalakuló MDF-SDS frakcióban, és úgy gondolom, hogy erre nagy szükség is lesz, mert az ország történelmi sorsforduló előtt áll. Valószínűleg szükség lesz nagyon komoly reformokra, a válságkezelést tovább kell folytatni, nem lehet ígérni déli bábos jövőt, nem lesz hamar föllendülés, és közben sajnos a szélsőségek el fogják uralni a közbeszédet és a politikát.
Csak a frakcióban kíván vezető szerepet betölteni, vagy a Magyar Demokrata Fórumban is?
Elsősorban a frakcióban, azt tudom most önnek megerősíteni, hiszen nem is vagyok tagja a Magyar Demokrata Fórumnak.
Nem is kíván az lenni?
Nem, ennek a Magyar Demokrata Fórumnak ebben a formában nyilván nem leszek tagja. A párt megújulása tekintetében nagyon sok előrelépés történt, de még további előrelépések történhetnek, és hogyha a Magyar Demokrata Fórum tényleg át tud alakulni egy nagyon korszerű, minőségi, konzervatív, szabadelvű, 21. századi értékrendet felvonultató pártá, akkor természetesen abban is játszhatok komoly szerepet.
Mit kell behozni a Magyar Demokrata Fórumba, hogy olyan párt legyen, amelyben ön szívesen vezet?
Elsősorban szerepet? Az embereket, tehát azokat, akik, igen, újakat, akik ezt az értékrendek képviselik. A régieknek egy jelentős része visszatért, tehát itt nem arról van szó, hogy az újak azok feltétlenül olyanok, akik még soha életükben a politikában nem szerepeltek. Most is a választás során lehetőségünk volt megnyerni ilyen nagy ágyúkat, ha szabad így fogalmazni, mint Debreceni József, Király Zoltán, Rossi Gábor, aki 20 évvel ezelőtt a Magyar Demokrata Fórum oszlopos tagjai voltak.
Elvesztették Zsigmondot illet tegnap csapodik.
Igen, de én azt gondolom, hogy úgymond a nettó hozadék számít, tehát az a legfontosabb, hogy akik jönnek, azok nagyon értékes emberek, és sokkal fontosabb, hogy ebben a újonnan megtalált, ám de 20 évvel ezelőtti értékrendben tökéletes egyetértés legyen.
Ön a 20 évvel ezelőtti és újonnan megtalált értékrendet kívánja folytatni, mint a honkormány?
Igen, erről van szó pontosan, hiszen ha meggondoljuk azt, hogy Antal József 1989-ben milyen arszpolitikát fogalmazott meg saját magának, akkor szinte szó szerint tudom idézni akkori mondását. Azt mondta, hogy nemzeti elkötelezettségű, szabadelvű, kereszténydemokrata, konzervatív vagyok, és hogyha ebből bármelyik jelzőt elhagyjuk, akkor már nem igaz a képlet. Én azt gondolom, hogy ezek az értékek most is nagyon fontosak. A Magyar Demokrata Fórum először akkor térte lettől, amikor ugye nem csak a Csurka István nevével fémjelzett szélső jobb oldalt taszította ki magából, hanem a liberálisokat is, éppen Debreceni Józsefet többek között. Én úgy gondolom, hogy most 20 év után természetesen az ország is változott, meg a helyzet is, meg a nemzetközi környezet, meg a MDF belső viszonyai is, de nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat az értékeket, amelyeket ma egyébként egyedül a Magyar Demokrata Fórum képvisel az országban.
És ha bejutnak, akkor az SZDSZ-szel együtt fogják képviselni, ha jól értem, de melyek ezek az értékek? Sok hallgatón kérdezi a levelekből ítélve őszinte érdeklődéssel, hogy milyen elképzelései vannak egy olyan pártnak, amelyet a Horn kormány volt pénzügyminisztere vezet, és az SZDSZ-szel indul közösen a választáson.
Akkor még konkrétabban szeretnék fogalmazni. Gazdaságpolitikánkat elsősorban a szabadelvűség, míg társadalmi értékrendünket elsősorban a konzervativizmus jellemzi. Ez a kettő szerintem hézagmentesen összeilleszthető. Gazdaságpolitikában ez azt jelenti, hogy a összes többi pártól eltérően mi nem a nagy és erős államban hiszünk, hanem a kicsi méretű áramvonalasított, ám de okos államban, amely nem avatkozik be feleslegesen a gazdaságba, nem torzítja, nem szennyezi annak játékszabályait, nem az állam akarja meghatározni, hogy ki legyen a sikeres vállalkozó, hanem egyedül a világpiaci siker minősít. Ebből a szempontból én a kisméretű és okos államban hiszek. Az okos állam egyúttal hogy nem avatkozik be azokon a területeken, ahol semmi keresnivalója, jóval hatékonyabb közszolgáltatásokat állít elő azokon a területeken, ahol viszont neki nagyon is keresnivalója van. Mert a mai államot éppen, hogy ez nem jellemzi. Az oktatásról, egészségügyről már egy korábbi műsorban sokat beszéltünk, most csak meg tudom ismételni, hogy az elmúlt 20 évben ezek a fajta állam által előállított közszolgáltatások minőségük tekintetében látványosan romlottak. Én azt gondolom, hogy ezt az irányzatot meg kell fordítani. Az okos állam nem több pénzzel, de tisztább kézzel és nagyobb költséghatékonysággal jóval magasabb minőségű oktatást és egészségügyet szolgáltat, és ez az okos állam ilyen körülmények között ezzel is közvetetten fejlődi, segíti az ország és a gazdaság fejlődését.
De ahhoz, hogy ebből legyen valami egy nyilvánvalóan okos, de jelenleginél azért nagyobb méretű pártra volna szükség. Hogy fognak bejutni a parlamentbe? Van már valami elképzelésük?
Igen, még szeretnék válaszolni a kérdés másik részére, hogy hol van a konzervativizmus ebben, mert a konzervativizmus a társadalompolitikában úgy illeszthető össze hézagmentesen a gazdasági liberalizmussal, hogy az egyénre, a kisközösségre, a családra és végsősoron a nemzetre, mint alapvető konzervatív értékekre akarunk támaszkodni. Itt azt gondolom, hogy az önálló polgár, amelyik nem az államtól függ, hanem saját munkájától, saját teljesítményére, világpiaci termékére büszke, és adót fizet a munkája után, az lesz, aki igazán ellenőrzése alá tudja vonni azt az államot, ami ennek következtében kicsi lesz, tiszta kezű és okos. A Magyar Demokrata Fórum úgy lesz nagy párt, vagy nagyobb párt, fogalmazzunk szerényen, hogyha ezek az eszmék és értékek gyökeret vernek a magyar társadalomban.
A következő egy hétben gondolja, hogy gyökeret vernek, és az a lendület beviszi a parlamentet.
Nem, köszönöm a kérdést, de erre úgy tudok válaszolni jól, hogy Churchill szavait idézem, aki azt mondta, hogy a politikus az a következő választásra szegezi tekintetét és figyelmét, az államférfi pedig a jövőre. Mi a jövőben gondolkodunk? Én tőlem sokan megkérdezik, hogy miért nem akarok nagyobb népszerűséget, és miért nem veszek részt ebben a népszerűséghajhász szépségversenyben. Nos, erre a jó válasz pontosan az, hogy nem adjuk el értékeinket egy tál lencsér, még akkor se, hogyha rövid távon ennek a politikai piaca elég szűknek mutatkozik. Mi a jövőnek dolgozunk, és meggyőződésünk, hogy a jövő pedig nekünk dolgozik abban az értelemben, hogy ennek a szabadelvű, liberális és konzervatív értékrendnek egyre erősödő tábora lesz, mert a csalódások sorozata fog következni Magyarországon a mostani választás után is, hiszen ha a programokat megvalósítják, akkor az kárt fog okozni az országnak, ha nem valósítják meg, akkor pedig ugyanolyan hiteltelenségi vákum keletkezik a kormány körül, mint ahogy ez az összödi beszéd után a Gyurcsány kormányt érintette. Ilyen körülmények között az a véleményem, hogy hosszú távon az idő nekünk dolgozik, de ha nem dolgozna is, akkor is szeretném hangsúlyozni, hogy nem tudok mást ismételni, csak azt, amihez magas következetességgel ragaszkodtam az elmúlt 20 évben.
Mennyi tartott ennek a Magyar Demokrata Fórum állapota? A Magyar Demokrata Fórum körüli folyamatos botrányok alig beszélnek, mert nem tudnak a terveikről, mint amit most tesz. Mert senkit nem érdekel, mindenkit az érdekel, hogy ki van kirúgva.
Hát azt azért nem mondanám, hogy senkit nem érdekel, mert mondjuk én túl vagyok a 100. lakossági vállalkozói fórumon, járom az országot, most is egy 5. kerületi választói gyűlésről érkeztem, és az emberek kizárólag azzal kapcsolatban tettek föl kérdést, hogy hogyan képzeljük az államadósság kezelését, a nyugdíjrendszert, az egészségügyet, az oktatást, a munkahelyteremtést. Következésképpen azért van érdeklődés, ezt nem lehet elfelejteni a program iránt. Önnek abban van igaza, hogy sajnos ezt jelentős mértékben elhomályosította az a lendület, amivel sikerült a belső botrányokra fölhívni a figyelmet.
Kinek? Önök hívták föl, pontosabban a Magyar Demokrata Fórum, hiszen ön nem tagja, nem az ellenség keze.
Igen, világos, hát én nem is mondtam, hogy az ellenség keze. Az ellenség keze is megmutatkozott ugyanakkor abban, hogy a Magyar Demokrata Fórum fővárosi listáját nagypárti koalíció igyekezett mindenáron megakadályozni, hogy elindulhasson, de szerencsére a fővárosi választási bizottság végső soron nem tudott más tenni, mint ezt jóvá hagyta az Országos Választási Bizottság javaslatára és a legfelsőbb bíróság közbeavatkozása nyomán.
Személyes hitelének mennyit ártott a párt körüli botrány sorozat, hogy érzi?
Én nem hiszem, hogy ártott volna a személyes hitelemnek. Én a személyes hitelemet azt a szakmai, politikai, társadalmi és erkölcsi értékeim tökéletesen következetes és makacs képviseletével próbálom fönntartani, és hogyha ez némileg kopik is azáltal, hogy a párt nem mindig viselkedett abban a formában, ahogy az hatékony és elvárható lett volna, ez úgy gondolom, hogy egy vállalható költség annak érdekében, hogy a politikában eredményt tudjak elérni.
Vállalható költség egy demokratikus pártnál, hogy időnként ultimátummal kell kormányozni, ahogy a sajtó szerint ön megtette, azt mondta, hogy ha ezt nem fejezik be, akkor veszik a lapját?
A sajtó szerint igen, de ez nem volt ultimátum, hanem bizonyos cövekeknek a leszúrása. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy párton belül ne arról szóljon a történet, hogy ki milyen személyes marakodásban éli ki az elképzeléseit, hanem a program mögé föl kell sorakozni, különösen olyan körülmények között, amikor a országos választmány az én miniszterelnök jelölti személyemet azt 91%-os többséggel, a programot pedig 90%-os többséggel fogadta el.
Azok marakodtak, akik már nincsenek a Magyar Demokrata Fórumban?
Igen, úgy gondolom, hogy elsősorban azok voltak ezek, de kétségkívül, hogy e mögött azért munkálhat az is, hogy nem mindenki tudta szívvel, lélekkel támogatni ezt az új értékrendet, netán új programot.
Kikkel fog bekerülni a mostani számítások szerint a parlamentbe?
Ma, hogy érti, hogy kikkel?
Ki lesz a frakcióban?
Hát nyilván ez attól függ, hogy a egyes egyéni választókerületekben milyen eredményt érünk el, mert ugye onnan az úgynevezett maradék elvű támogatások majd segítik az országos listának a megvalósulását, illetve az is kérdés, hogy az egyes megyei listákon milyen eredményt tudunk elérni. Nekem meggyőződésem, hogy a fővárosi listával is szép eredményt fogunk elérni.
Személyekre lebontva nincs még elképzelésük, ugye az országos listát kezdi Dávid Ibolya, Herényi Károly, és utána így megy tovább, de ha minden úgy sül el, ahogyan valószínűleg elsül, akkor őket a következő parlament ki fogja adni egy büntető eljárás terheltjének.
Nem hiszem, hogy kiadja, mert azt gondolom, hogy sem Dávid Ibolya, sem Herényi Károly nem vádolható semmiféle bűnügy elkövetésével.
Gyanúsítás megtörtént.
A gyanúsítás megtörtént, csak a másik oldalról is igaz az, hogy az ügyészség Magyarországon, ahelyett, hogy a dolgát végezné, és a üldözötteket védené, és az üldözőket fogná perbe, most egy nagyon furcsa játékot játszik, nevezetesen, hogy azokat próbálja üldözni, akiket éppen védeni kellene.
Nagyon meglep, amit mond, soha nem hallottam az ő szájából, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét...
Ez nem az igazságszolgáltatás, az igazságszolgáltatás a bíróság, nem az a vádhatóság.
Az igazságszolgáltatásnak része a bíróság, az ügyészség, sőt még az ügyvédség is egy játékot játszanak, csak külön
szerepben. Nem teljesen ugyanazt a játékot játszák, az igazságszolgáltatást, ha így értelmezzük, akkor természetesen lehet azt mondani, hogy annak is vannak hibái. Én az ügyészséget ilyen szempontból túlságosan is elfogultnak és a politika alá gyűrtnek tekintem már, ez más tekintetben is igaz, rendszeresen megtagadják a nyomozást olyan ügyekben, ahol ordító korrupciós esetek voltak, csak azért, mert a különböző politikai pártoknak ez nem érdeke. Tessék a Gripen ügyre gondolni, ahol Csehországban például nyomozás folyik, Magyarországon pedig ezt megtagadták arra hivatkozó, hogy nincs ügy, nincs senkinél bizonyíték. De hát a bizonyítékokat éppen az ügyészségnek kellene föltárni.
Jól értem, hogy nemmel fog szavazni, ha a következő parlamentben az lesz a kérdés, hogy legyen-e mentelmi joga Dávid Ibolyának és Herényi Károlynak.
Én azt gondolom, hogy a következő parlamentben Dávid Ibolya és Herényi Károly maga fog lemondani a mentelmi jogról, hogyha a helyzet úgy kívánja.
De lehet róla szavazni? Ha oda kerül a sor, hogyan fog szavazni?
Lehet róla szavazni, de ezt a kérdést majd akkor érdemes föltenni, hogyha oda jutunk, mert addig még sok víz lefolyik a Dunán, és meg fogjuk látni, hogy milyen helyzetben lesz a Magyar Demokrata Fórum, és valóban el lehet-e képzelni azt, hogy az ügyészség nem a dolgát végzi, hanem éppen az üldözötteket üldözi.
Jó, de ez egy elvi kérdés, azért kérdezem öntől, aki képes a holnapnál távolabbra látni, mert ha azt mondja, hogy nemet nyom a mentelmi jog felfüggesztésére, akkor az egy másik helyzet, ha igen nyom, az is egy másik helyzet, mind a kettővel gondolkodnia kell. Nem gondoltam még végig?
Nem gondoltam végig egyáltalán, mert nem ez a kérdés van most napirenden, és mondom még egyszer, én meg vagyok győződve mind Dávid Ibolyának, mind Herényi Károlynak a tiszta kezűségéről és fedhetetlenségéről, és nem gondolom azt, hogy ilyen politikai játszmákba be kell menni, különösen nem a választások előtt.
Nagyon nehezen gyűltek össze az ajánlószervények, sajtótájékoztatón kértek segítséget a választópolgároktól. Pénzzel hogy állnak?
pénzzel ugyanolyan rosszul állunk, mint kopogtató cédulákkal, mert igyekszünk betartani minden körülmények között azokat a törvényes kereteket, amelyek meghatározzák, hogy mennyit költhetnek a pártok.
Mennyit költöttek eddig?
Nem tudom megmondani, nem én vagyok a párt pénztárnoka.
Nem is érdekli, hogy mennyit költenek eddig? Nem
de érdekel, de nem gondolom azt, hogy erről nekem kellene számot adni a nyilvánosság előtt. Ezt Herényi Károly tudja megmondani, illetve a párt gazdasági felelősei, de én még nem is vagyok tagja a Magyar Demokrata Fórumnak.
De egy miniszterelnök jelöltnek nem kell mindenről tudnia?
Nekem arról kell tudni, hogy ez a gazdálkodás benne van-e a törvényes keretek között. Én megbízom azokba, akik a Magyar Demokrata Fórumon belül engem biztosítottak arról, hogy ez így van.
Ha átjutnak a második fordulóra, akkor előállhat az a kérdés, hogy valakinek a javára vissza kell lépni. Az is előállhat, hogy MDF javára kell visszalépni. Az MDF gondolkodott ezen, hogy kinek a javára lép vissza?
Nem gondolkodtunk ezen, de azt gondolom, hogy az első forduló után majd erre is gondolni kell.
Semmilyen ilyen viszonyt nem alakítottak ki semmilyen más párttal?
Nem alakítottunk ki semmilyen párttal viszonyt e tekintetben.
És nem is több törik a fejüket azon, hogy milyen politikai koalíciókban lehet gondolkozni, hogyha úgy hozzá sors?
Valószínűleg nem. Nem, mi mindenképpen ellenzéki szerepben gondolkodunk, nem akarunk semmilyen kormányban részt venni a következő ciklusban.
Ha akkor sem, ha a következő kormány vezető erejének olyan szavazati aránya kell szembenéznie, amikor szükség van az MDF-re, nem tartják magukat koalícióképesnek, vagy aki hatalmon lesz, azt nem tartják koalícióképesnek?
A másik helyzet van, tehát egyetlen egy pártot sem tartunk ilyen szempontból koalícióképesnek. A mi értékrendünk olyan mértékben távol áll az összes többi párt alapvetően szocialista és államközpontú, államfüggő értékrendjétől, hogy mi nem akarjuk a programunkat felvízezni azzal, hogy ilyen elvtelen kompromisszumokat kötünk.
Hogyan szeretnék ezt a programot sikerre vinni, ha más pártok önök szerint hibás programja nagyobb népszerűségnek örvend?
Nem hiszem, hogy a következő 4 évben a mi programunk meg fog valósulni, de ettől még egyáltalán nem biztos, hogy nem az a jó program. A választók többször is választhatnak olyan programot, ami a mi megítélésünk szerint nem hozza el a hőnál hitott föllendülést és növekedést az országnak. Az idő nekünk dolgozik, mint említettem, azt gondolom, hogy sok kudarcba fulladt próbálkozás után előbb-utóbb nekünk fog állni a zászló.
Mi az előbb, az önök elképzelése szerint, és mi az utóbb?
Az előbb az lehet már 2012, az utóbb az 2014.
2012-ben milyen helyzettel számolnak? Megbukik a következő kormány?
Számolhatunk olyan helyzettel is, ugyanis Magyarország kivételes helyzetben volt egészen idáig, abban a tekintetben, hogy a kormányok mindig kihúzták ezt a 4 éves ciklust, ez egyáltalán nem törvényszerű. Más országokban rendszeresen vannak kisebbségi kormányok, amelyek az 1 évet se élik túl. Itt most a Magyar Demokrata Fórumon kívül szinte minden párt megígérte, hogy őszre már kolbászból lesz a kerítés, és ennek alapján, mondom még egyszer, rendkívül kiábrándulás és csalódás érheti a magyar nemzetet, hogyha ezt nem sikerül megvalósítani, amire annál is kevesebb az esély, mert a nemzetközi válság bizony nagyon súlyos és elhúzódni látszik a továbbiakban is.
Nem kell módosítani amiatt a kampányokat, hogy a Fidesz most már jó néhány hete, talán 2 hónapja is egyáltalán nem mondja, hogy kolbászból lesz holnaptól a kerítés. 3 éven belüli adó korrekcióról beszélnek. Nem ígérnek semmit, amitől jobb lesz a világ.
Igen, ezzel bemutatnak 2 dolgot. Az egyik az, hogy a szavaik nem csak a tetteikkel, hanem a szavaikkal sincsenek összhangban, ugyanis én elolvastam nagyon figyelmesen a Fidesz leírott programját, és az sokkal inkább a Kolbászból lesz a kerítés című programot alapozza meg. Ehhez képest van most egy másfajta beszéd, amit Navracsics Tibor, Varga Mihály és mások képviselnek, és próbálnak a mögé bújni, és ez a másik csúsztatás, hogy úgymond nem ismerik az ország gazdasági helyzetét. Ez azért nagyon problematikus, mert egy párt, amelyik nem ismeri az ország gazdasági helyzetét, mert semmit sem tett az elmúlt 4 évben annak érdekében, hogy ezt hitelt érdemlően megismerje, az hogyan fog tudni kormányozni. Ugyanis az egyáltalán nem igaz, az félrevezetése, félretájékoztatása a közvéleménynek, hogy nem lehet tudni. A nemzetközi szervezetek is tudják, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, a Nemzetközi Valuta Alap, a Költségvetési Tanács, amit magunk hoztunk létre, hogyha Varga Mihály, aki a Költségvetési Bizottság elnöke, nem tudja, hogy ennek az országnak mi a gazdasági helyzete, akkor fölvette a tiszteletdíját anélkül, hogy elvégezte volna saját munkáját.
Állításoknak nem elég indoka az, hogy a második Gyurcsány kormány elején maga a miniszterelnök mondta, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, és nem lehetett beengedni a minisztériumba Petréten Jóska, meg még 5-6 ember dolgozott, hogy nehogy kiderüljön, hogy mire készülünk. Magyarán még
igen, de pontosan ezt akartam hangsúlyozni, hogy amikor Gyurcsány Ferenc elmondta az Összödi beszédét 2006. júniusában, akkor nem álltunk ennyi nemzetközi szervezet fürkésző tekintetének a keresztüzében.
Erre nem magyarázat, bocsánat, a trükkök százai, amivel meg lehet vezetni nem csak Magyarország, más országok is.
Nem lehet, nem lehet. Én pontosan tudom, hogy mivel lehet a nemzetközi valuta alapot és a Világbankot adott esetben táplálni, de hazugságokkal bizonyosan nem. Én magam dolgoztam legalább 30 országban, költségvetési kérdéseken, és pontosan tudtuk, mert ezek zárt információs rendszerek. Az egyik oldalon hazudnak valamit, az a másik oldalon kipukkad, egész egyszerűen nem jönnek össze a számlák és a számadatok. Magyarország 2006. októberétől az Európai Bizottság által kezdeményezett úgynevezett túlzott deficit eljárás alatt áll. Azóta az Európai Bizottság szakértői apparátusa negyedévenként itt van, bemegy a pénzügyminisztériumba, minden sötét szobába, minden fiókot kinyit, és a kormánytól teljesen függetlenül is adatokat tud szerezni. Ugyanez vonatkozik másfél év óta a Nemzetközi Valuta Alapra. 2008. október 23-án el kellett mennünk a Valuta Alap hiteléért, azóta negyedévenként a Valuta Alap szakértői is eljönnek, és ők is bemennek a pénzügyminisztériumba, és minden sötét szobába, minden szekrényt kinyitnak. Tehát aki ma azt mondja, hogy ő nem ismeri az ország gazdasági helyzetét, az kizárólag saját magáról állít ki szegénységi bizonyítványt.
Innen folytatjuk a hírek után. Bokros Lajos, az MDF miniszterelnök jelöltje, az Aréna vendége.